de sajnos szép számmal akadnak olyanok is, amelyek örökre homályba maradnak előttünk. Ez a helyzet.
Értem, és azok az események, amelyekről biztosan állítja, hogy megtörténtek. Egészen biztosan megtörténtek?
Egészen biztosan.
Miért olyan biztos benne?
Dokumentumok vannak a birtokomban, amelyek ezeket az eseményeket igazolják.
Ön gyűjtötte össze őket?
Miért érdekes ez? Csak a hitelesség kedvéért kérdem.
Ez esetben a válaszom nem. Nem én gyűjtöttem őket. Valaki, aki nincs közöttünk, évek óta foglalkozik az expedíció és Lej Csung Tao történetével. Ő bízta rám az anyagot.
Meghajult, és szó nélkül leült.
Talán folytatom, ha megengedik. Szóval, térjünk vissza az expedícióhoz. Tudjuk, hogy megérkeztek Kínába, és hogy Lej Csung Tao őrizete alatt elkezdték a munkát. Arról is van némi fogalmunk, hogyan dolgoztak. És hol? Egy 1930-ból származó újságcikk, amelyet egy Németországon megjelenő napilapból vágtak ki, arról tudósít, hogy a japán megszállás előtt az expedíció Mandzsúriában dolgozott északon. Azoknak, akik nem ismerik Kína történetét, el kell mondanom még néhány apróságot. 1931 őszén Japán megkezdte Mandzsúria meghódítását, azzal az ügyjel, hogy a Mandzsú császárságot kívánja visszaállítani, de mindenki tudta, hogy életterének kiterjesztése, Kína teljes leigazása a cél. A mit sem sejtő expedíciót Mandzsúriában érte a japán támadás. Természetesen felmerül a kérdés, hogy a légészek miért nem menekültek el idejében, hiszen a kínai hírszerzés nyilván már jóval a megszállás előtt tisztában volt a japánok terveivel. Nos, itt is csak megközelítő választ tudok adni. Talán Lej Csung Taót annyira elfoglalták, egyéb feladata is annyira távol volt Mandzsúriától, hogy nem tudta idejében értesíteni őket. Talán éppen ástak valahol, és nem akarták félbehagyni a munkájukat, ki tudja. Aztán azt hiszem, van egy harmadik lehetőség is. Chiang Kai-shek ki akart egyezni a japánokkal. Talán arra gondolt, hogy megelégszenek Mandzsúriával, azzal, hogy létrehozzák Mandzsukuo császárságát, s Kína többi részét békén hagyják. Puhatolózó tárgyalásokat folytatott velük, és alig ha tévedek, ha arra gyanakszom, hogy a tárgyalásokon Lej Csung Tao képviselte a Kuomintang erőket. A japánok valószínűleg ígéretet tettek Chiang Kai-sheknek, hogy nem nyomulnak tovább, elég nekik Mandzsúria, s a területen létrehozott báb állam, amelynek fejébe az előzött kínai császárt, Pu-yit tették. Nem igen van okunk kételkedni benne, hogy így történtek a dolgok. Lej Csung Tao nyilván abban is megegyezett a japánokkal, hogy az expedíció nyugodtan végezheti továbbra is a dolgát, nem esik bántódása. Ő, Lej Csung Tao pedig nyugodtan rajtuk tarthatja szemét. Mély lélegzetet vettem, és lassan végig hordoztam a szemem valamennyükön. Arcról arcra mentem, és jelentőségteljesen a szemükbe néztem, amikor megszólaltam halk és sejtelmes volt a hangom.
Az expedíció ezekben az években megtalálta az agyag hadsereget és Huanti sírját.
Akkor sem lett volna nagyobb riadalom, ha bombát vágtam volna közéjük. Felugráltak, és egymás szavába vágva kiáltoztak.
Ostobasság, mondta Wang Pin, de izgatott arca megcáfolni látszott, amit mondott.
Lehetetlen! A legenda nem lehet igaz!
A tenyésző lányok feltartották a kezüket, és V alakot formáltak az ujjaikból, ami tudva levőn a győzelem jele. Mint a mi hárman ők és én találtuk volna meg az agyakatonákat. Amikor elült a lárma, folytattam.
Pedig igaz, Mr. Wang Pin, a tények egyértelműen arra utalnak, hogy az expedíció megtalálta Huanti sírját.
Honnan tudja?
Rövidesen el fogom mondani,
de addig még kénytelenek meghallgatni egy-két apróságot, meg feltétlenül szükségesek az események megértéséhez. Nos, egy másik német újság cikke. 1933-ban már eltűnt expedícióként emlegeti a régészeket. Az 1931 és 1933 közti időszak sűrű ködbevész. Az expedíció formálisan nem kínai területen dolgozott, Itt semmiféle híradás nem szivárgott ki munkájukról. Azt sem tudjuk, hogy a Mandzsúriát megszálló japán hatóságok hogyan viselkedtek elük. Fogalmunk sincs róla, hogy Lej Csung-tao támogatása mit ért. Azt azonban bízást állíthatom, hogy Lej Csung-tao, Chiang Kai-sheki jobb keze, ekkor már a japánoknak dolgozott.
Honnan veszi mindezt?
Mordult rám von Rottensteiner asszony. Mondtam, hogy a tények önmagukért beszélnek. Ha valaki odafigyel, sok mindent kiolvashat belőlük.
Maga persze, nagyon odafigyel.
Mintha meg sem hallottam volna szavait, folytattam a történetet. Az expedíció megtalálta a sírt, de még azelőtt, hogy megtalálták volna, gyanakodni kezdtek Lej Csung-taóra. Hogy miket tette fel a gyanújukat, nem tudom megmondani. Talán az ezredes túlzott érdeklődése az agyag hadsereg iránt, talán valami más. Talán az a tény, hogy a japánok ellenőrizte báb császárság területén egyszer csak a japánok támogatását és bizalmát élvezve bukkant fel. Talán maguknak a japánoknak járt el a szájuk. Az azonban biztos, hogy gyanút fogtak, s egy gyanú kialakulásában jelentős szerepet játszik egy bizonyos Lacoster nevű francia. Lacoster hadnagy. Mordult fel von Rottensteiner.
Mintha amerikai német expedíciót emlegetett volna.
Lacoster hadnagy csak később csatlakozott az expedícióhoz. A személyéről és a csatlakozás tényéről egy magán levélből értesültem, amelyet korábban említett informátorom ásott ki a feledés mélyéről, de mielőtt Lacosterről szólnék, hadd jegyezzek meg még valamit. Nem tűnt fel önöknek, hogy az expedíció tagjainak a nevét nem említettem?
Már éppen kérdezni akartam, dörmögte Van Brocken.
Nos, nem tudom a nevüket. Sehol, semmilyen forrásban nem maradt nyoma, hogy kik voltak az expedíció résztvevői. Mintha valaki szándékkal eltüntette volna a nyomokat. Persze. Az is lehet, hogy véletlen. Sőt, biztos vagyok benne, hogy az amerikai könyvtárakban az alapítványok iratai között megtalálnánk a nevüket. Hogy miért nem került a névsor a nyilvánosság elé? Talán mert túl sokan voltak. Talán ragaszkodtak a névtelenséghez. Csak akkor akarták feltárni személyüket, amikor már felfedezték az agyakacsereget. Sikertelenség esetében a névtelenség homályában akartak maradni. Minden lehetséges. Egy nevet azonban ismerünk, és ez Lacoster hadnagyé.
Katona? Ráadásul francia? Az expedícióban?
Kérdezte csodálkozva Wang Pin. Lacoster hadnagy nem volt tagja az expedíciónak. A magán levél homályos sorai szerint Kína északi részén valamilyen járvány dühöngött, ennek különben a korabeli sajtóban utána lehet nézni. És a francia követség Lacoster hadnagyot küldte a helyszínre. Vagy miért? Nem tudjuk pontosan. Lehet, hogy csak fel kellett mérnie a helyzetet. Lehet, hogy gyógyítania is kellett. Elképzelhető, hogy Lacoster hadnagy katonaorvos volt. Minden esetre Pekingtől távol, az ország északi részén tevékenykedett. A különös az, hogy ekkor már 1937-et írtunk. A világpolitikában tovább bonyolódott a helyzet. Japán leplezetlenül készülődött a Kína elleni háborúra. 1937 nyarán a Mao Tse-tung vezette kommunista párt szövetséget ajánlott a Kuomintangnak egy japán ellenes katonai front létrehozására. Chiang Kai-shek azonban elutasította Mao ajánlatát, sőt minden erejével a kommunista körzetek felszámolására tört. 1937 júliusában Japán megtámadta Pekinget, megkezdődött Kína honvédőháborúja.
Csend honult a szobában. Senki nem tett megjegyzést, mintha mindannyian, persze a fiatalokat kivéve, megpróbáltak volna gondolatai szárnyán visszaszállni az elmúlt időkbe.
A mi feladatunk az, hogy megkíséreljük nyomon követni az expedíció útját 1927-től 1937-ig pontosan 10 év telt el. El tudják képzelni, mennyi idő ez? És ez alatt alig-alig szivárgott ki valami a munkájukról.